így szól az én Uram az Úr, Izrael Szentje. A megtérés és a higgadság segítene rajtatok. A béke és a bizalom erőt adna nektek. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Magasztaljuk Istenünket a 66. Zsoltárunk első versének éneklésével. 66. Zsoltárunk így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljuk el a helyünket, és a 425. dicséretünket keressük meg. 425. dicséretünk így kezdődik: ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved, mert mindenható vagy, és örök szeretet. Mind a 4 verszakával énekeljük el.
Thank you.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Mózes első könyvének 50. fejezetéből hangzik hozzánk, a 15. verstől a 26. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: hát, ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek: apád megparancsolta nekünk halála előtt. Ezt mondjátok Józsefnek: kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt mondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk: ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. József Egyiptomban lakott, mind ő, mint apjának a háza népe. 110 esztendeig élt József, és megláthatta József Efraim fiait harmadíziglen. Manassé fiának, Mákírnak is születtek gyermekei, és térdére vette őket József. Azután József ezt mondta testvéreinek: én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Meg is eskedte József Izrael fiait, és azt mondta: bizonyosan rátok tekint Isten, és akkor vigyétek el innen az én csontjaimat. Amikor József 110 éves korában meghalt, bebalzsamozták, és koporsóba tették Egyiptomban. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét életünkben, és mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvői, megtartói is. Most helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk imádságban Isten szavára. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk most is téged azért, hogy bennünket, embereket nem hagytál el, nem hagytál magunkra. Pedig mi megvontuk a bizalmunkat tőled, pedig mi azt gondoltuk, hogy nagyon jól el tudjuk mi rendezni a sorsunkat, az életünket egyedül is. Pedig mi azt gondoltuk, hogy tudjuk mi, merre kell tartani, mit kell tenni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mivel te igazán ismersz bennünket, és mert nagyon szeretsz bennünket, ezért nem fordítottál hátat, hanem elkezdtél munkálkodni, munkálni a szabadítást, annak a lehetőségét, hogy mi, akik függetlenítettük magunkat tőled, mégis kapcsolatba kerülhessünk veled. Köszönjük, hogy most vasárnapról vasárnapra, József történetén keresztül is láthattuk azt, mit is jelent számunkra a a te jelenléted, munkálkodásod. Mit jelent az, hogy szereteteddel közbeavatkoztál, beleavatkozol az életünkbe, beleavatkoztál ennek a világnak a folyásába? Köszönjük neked, ahogy így hétről hétre nyomon követhettük József és testvérei sorsát, és mindeközben téged is egyre jobban megismerhettünk. És hogyha őszinte kitárt szívvel hallgattuk igédet, akkor magunkkal is egyre jobban szembenézhettünk. És köszönjük, hogy mindezt azért cselekedted, és azért adtad meg nekünk, hogy az életünk tisztulhasson, hogy igazán megtérhessünk, vagy ha már megtérhettünk kegyelmedből, akkor növekedhessünk is lelkiekben, hogy tovább csiszolódhassunk, formálódhassunk, és mi is használható eszközeiddé váljunk. Urunk, arra kérünk, hogy most ezen a mai Isten tiszteleten is így légy közöttünk szent lelked által. Folytasd tovább kegyelmesen bennünk való munkálkodásodat, Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért, kérjük ezt tőled, és köszönjük is neked. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 276. dicséretünk első verszakát énekeljük el. 276. dicséretünk így kezdődik. Egyedüli reményem, ó Úristen, csak te vagy. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni előttetek, az előbb olvasott ige szakaszból hangzik most hozzánk, tehát Mózes első könyve 50. fejezetéből, a 20. versből. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Biztonság, békesség. Mennyire vágyunk mind a kettőre. Mi mindenre képesek vagyunk azért, hogy részünk lehessen bennük. Az elmúlt vasárnapokon azonban megérthettük azt, mennyire nem mindegy, hogy hol, miben, hogyan keressük őket. Szívünkbe zárhattuk az egyáltalán nem mindennapi hírt, hogy a hívőknek kiváltsága az, hogy Isten jelenlétében élhetik az életüket. Az Isten színe előtt zajlik az életünk, és ez a felelősségünknek, a biztonságunknak, a békességünknek és a csöndes örömünknek az alapja és kimeríthetetlen forrása. Ezen a ma délelőtt Isten tiszteleten arról gondolkodhatunk együtt, hogy ez a békességünknek is az alapja és kimeríthetetlen forrása. És most is József története, és különösképpen is ez a felolvasott szakasz lesz ebben a vezérfonalunk. Így elsőként rögtön, hogyha gondolunk a felolvasott ige szakaszra, akkor azt láthatjuk, mennyire fontos, hogy a múltunkkal szembenézzünk egyszer olyan igazán, és hogy rendezzük a múltunkat, méghozzá Isten előtt rendezzük azt. Ezelőtt két héttel már nyomon követhettük József testvéreinek múltjukkal történő szembesülését. József rájuk süti a bélyeget, emlékszünk minden bizonnyal a történetükre, amikor elmennek Egyiptomba, odaállnak József elé, akit nem ismernek meg, kémek vagytok. Nem, uram, érkezik a válasz, élelmet vásárolni jöttek a te szolgáid. Mindnyájan egy ember fiai vagyunk, becsületesek vagyunk, sohasem voltak kémek a te szolgáid. József azonban továbbra is azzal vádolja őket, hogy bizony kémkedni jöttek. 12 voltak a te szolgáid. Mondják erre válaszként, testvérek vagyunk mi, egy embernek a fiai Kánaán földjén. A legkisebb most apánknál van, egyikünk pedig nincs meg. Majd ezután József egy testvért őrizetbe vétett, a többit pedig azzal engedi haza, hogy hozzák el a legkisebb testvérüket, Benjámin. És akkor így beszélnek egymás között, bizony a testvérünkért bűnhődünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt élt utol bennünket ez a nyomorúság. Azután visszatérnek Egyiptomba, hozzák a legkisebb testvért a nagyúr kívánságára, kapnak is gabonát, József azonban a pénzüket visszateteti a zsákjaikba, útközben ezt felfedezi az egyik testvér, és ezt olvashatjuk a Szentírásban. Ekkor oda lett a bátorságuk, és remegbe mondták egymásnak, mit cselekedett velünk az Isten. Egyre jobban sejtik tehát azt, hogy Istennel van nekik elsősorban dolguk. Egyelőre azonban még csak egymás között pusmognak erről. Majd amikor József a legkisebb testvért, Benjámint is ott akarja tartani, akkor mondja ki Júda mindannyiuk nevében, Isten hozta napvilágra szolgái tűnét. És ezután a vallomás után, amikor hangosan is kimondják, amikor már kimondják ott az idegen ember előtt, hiszen számukra József még az, hogy Isten hozta napvilágra szolgáit bűnét, fedi fel József a kilétét, és mondhatnánk azt, hogy azért ekkor teszi meg, mert Isten akarata volt ez, hiszen József ekkor már nem magától cselekedett, hiszen Józseffel az Úr volt. Az Úr vezethette őt, és egészen idáig nem mondhatta el azt, hogy én vagyok József. Csak akkor, amikor világosságra, napfényre kerül a testvéreknek a bűne. És József ekkor biztosítja őket arról, hogy nem haragszik rájuk, hogy megbocsátott nekik. Én vagyok József, szól hozzájuk, a testvéretek. akit eladtatok Egyiptomba. És ha megfigyeljük ezt a mondatot, akkor láthatjuk azt, hogy itt elhangzik újra az, hogy akit eladtatok Egyiptomba, vagyis igazából, hogy mi is volt a testvéreknek a bűne. De hogyan hangzik el? Milyen összefüggésben? Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. Vagyis ezt már a testvér mondja ki, hogy ti eladtatok, de azért mi testvérek vagyunk. Vagyis nem úgy folytatódik a történet, hogy József ezekkel a szavakkal fordult volna oda a testvérekhez, hogy most már aztán igazán megérthetitek, hogy ezután, amit velem tettetek, én nem bocsáthatok meg nektek. Arra, amit ti elkövettetek, nincsen bocsánat. Most már mindenki számára világosnak kell lennie annak, hogy azok után, ami történt, semmi közünk egymáshoz. Nem ezt mondja József, hanem azt, hogy noha eladtatok engem Egyiptomba, én mégis a testvéretek vagyok, és ti az én testvéreim maradtok. Olyan csodálatos észrevenni azt, és olyan jó lenne megtanulni is ezt, hogy nem vádolja őket, hanem felmenti. És hadd fogalmazzak tudatosan így, hogy itt már nem hangzik el vád, itt felmentő szavak hangzanak el. Nem taszítja el József magától a testvéreket, hanem jelentőség teljesen azt mondja nekik, hogy jöjjetek közelebb hozzám. Vagyis a bíró lesz a védőjük, sőt, a felmentőjük. Ilyen az Isten szeretete. Mert hogy erre az ember mi magunktól nem vagyunk képesek. Az Isten szeretete azonban ilyen szeretet. Leleplezi és nevén nevezi a bűnt. Ez a fájdalmas, a számunkra fájdalmas és kellemetlen része. De szükség van rá azért, hogy utána megbocsáthassa. Hogyan olvashatjuk Ezékiel próféta könyvében? Nem kívánom a bűnös ember halálát, mondja Isten, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. És hogyha megtér, egészen bizonyos, hogy élni fog. Isten célja ugyanis az, amit József így fogalmazott meg, hogy sok nép életét megtartsa. Olyan jó lenne, hogyha a szívünkig engednénk ezeket a szavakat. Olyan jó lenne, ha azokat a szavakat, amelyeket az Isten tisztelet elején Ézsaiás próféta könyvéből olvastam, akik a bibliaolvasó kalauz alapján olvassuk naponta Isten igét, tudjuk, hogy ez most volt nem régen napig, hogy mi segítene rajtunk? A megtérés és a higgadtság. Hiszem, hogy rajtunk is most történelmünknek ebben a pillanatában rajtunk is, akik itt vagyunk, és a népünkön is ez segítene, hogyha igazán meg tudnánk térni Istenhez. Ha vállalnánk becsületesen mindazt, ami itt József történetében a testvérekkel is történt. Hogyha vállalnánk azt, hogy odaállunk az Isten elé, az Isten világosságába, hogy világítson át egészen bennünket, hogy napfényre, világosságra kerülhessen minden, ami elválaszt bennünket még tőle. Azért, hogy meggyógyulhassunk, hogy megtisztulhassunk, hogy végre valóban békességünk lehessen, mert így költözhet a szívünkbe az igazi békesség, megbékélve Istennel. olyan jó lenne, ha végre igazán rá tudnánk csodálkozni arra, hogy nekünk ilyen Istenünk van, aki Jézus Krisztusban megbékéltette magát, magával a világot, nem tulajdonítván neki az ő bűneit. Jézus Krisztusnak a kereszténél igazából békekötés, egy nagy békekötés jött létre a föld és az ég, Isten és az ember között. És ebben a békekötésben Isten volt a kezdeményező. Ő nyújtotta a béke jobbját, és nyújtja ma is felénk, emberek felé. És ennek a békének, hadd mondjam így, minden költségét, egész árát, amibe került, ő maga vállalta magára. Olyan drága, olyan fontos volt neki ez a békesség, hogy önmaga darabját, Jézus Krisztust adta, áldozta ezért. És ez az, amit így fejez ki megint csak Ézsaiás proféta, békességünknek büntetése rajta van, rajta, benne már, mint Jézus Krisztusban. Amikor Isten Jézus Krisztus kereszthalálára tekint, akkor úgy veszi, mintha benne mindazok elszenvedték volna a kárhozatot, akik helyett Jézus Krisztus meghalt. Tehát helyetted is, kedves testvérem, és helyettem is, Isten kegyelméből a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedett, meghalt, eleget tett, jóvátételt gyakorolt, fizetett. Ezért nem vádol az Isten bennünket sem, pedig az ellenségei voltunk, vagy vagyunk talán még most is. Ezért nem hányja szemünkre azt, amit ellene elkövettünk. Nem panaszolja föl, hogy megtagadtuk, hogy nem szeretjük igazán őt, hogy nem ő az első és a legfontosabb számunkra, hogy nem engedelmeskedünk neki, hogy nem bízunk benne igazán, hanem rámutat Isten a keresztre, és azt mondja, látod, ennyire szeretlek téged. Ilyen drága, és ilyen becses vagy az én szememben, hogy képes voltam ezt tenni, érted? Odaadni egyszülött fiamat. Ilyen a mi Istenünk. Az az Isten, aki most is a Szentírás szavaink keresztül szól hozzánk, fel akar ébreszteni bennünket az alvásunkból, békességét szeretné adni nekünk. Mostani szakaszunkból azonban kiderül az is, hogy időközben az édesapa Jákob meghal, és ezzel egy egészen új helyzet állt elő. Eltávozott a családfő, és ma is így van ez talán sokszor, hogyha a családfő elmegy, akkor felborul ez a megszokott rend. Amíg élt Jákob, addig az ő szava, meg a jelenléte az tekintély volt, és a testvérekre nézve is megnyugtató volt a közelsége. De amikor meghalt, akkor a testvérek, ez derül ki az igéből, hogy rémülten gondoltak arra, mi lesz most. Hát ha most, hogy az apánk már eltávozott innen a földről, József mégiscsak bosszút forral ellenünk mindazért, amit mi tettünk vele. Igaz, hogy megbocsátott nekünk, hogy amikor még élt az édesapánk, akkor erről biztosított bennünket, akkor azt mondta, hogy nem haragszik ránk. De hát most már nem él az édesapánk. Vajon ebben az új helyzetben is érvényes még a bocsánat? Eszükbe jut talán az is, hogy amikor még Józseffel voltak együtt, ott, az atyai házban, otthon, akkor mennyire gyűlölték a cifraruhás, a dicsekvő testvért, de az apjuk jelenléte fékezte őket. Azonban, amikor az otthonuktól távol voltak, Dótánban, ahol legeltették az állatokat, és ahol nem volt ott az édesapa, akkor bizony, amikor megjelent közöttük József, feltört belőlük a gyűlölet, és senki sem volt ott, aki a tekintélyével visszatartotta volna őket a gonosz tettüktől. Hát, ha József most erre emlékezve bosszút áll rajtuk, hiszen József időközben nagyúr lett. Egyiptom második embere, csak a fáraó előzi meg. Az édesapjuk meghalt, és ők ki vannak szolgáltatva. És újra erőt vesz rajtuk a félelem. És ekkor találják ki azt, hogy az édesapjukra hivatkozva kérnek bocsánatot Józseftől. Kicsit ügyeskednek, nehogy baj érje őket. És milyen nagyszerű az, hogy József ebben a helyzetben is Istenre mutat, hogy az Úrra tudja irányítani a testvérek figyelmét is. Lehet, hogy Józseffel ígérete és szavai komolyságával kapcsolatban még vannak a testvéreknek kételjei. De hát ne ránézzenek, hanem Istenre tekintsenek. Lássák meg most is Istennek a munkáját közöttük, benne bízzanak, és akkor a szívükből eltávozhat a rettegés. És itt igazából az a nagyon fontos kérdés kerül elénk, hogy kiben, vagy miben bízunk mi valójában. Mert sokszor mondjuk mi keresztények azt, hogy természetesen Istenben bízunk. Hát Istenben hiszünk, persze, hogy benne bízunk. De azért, és jön ez a folytatás, hogy mégiscsak emberek intézik az ügyeinket, mégiscsak úgy általában és többnyire mindenhol emberektől függünk. Persze, hogy jó esetben legalábbis reménység szerint imádkozunk Istenhez, de hát az íróasztal előtt egy emberül mégiscsak, vagy ott abban a hivatalban vagy intézményben mégiscsak ember intézi a dolgokat. És vagy kiveszi, előveszi a fiókból a pecsétet és rányomja arra az iratra, amivel éppen megyünk, vagy nem. Ám annak az embernek is, aki az íróasztal mögött ül, nem ugyanúgy Isten az Ura? Akit, tehát Isten, kérhetünk arra, hogy utasítsa azt az embert akarata szerint, akár hívő, akár nem hívő, az az illető, hiszen neki hatalma van a nem hívők felett is. És itt vizsgázik igazából a mi hitünk. Ilyen esetekben derül ki az a langymelegség, ami talán jellemző ránk, az a semmilyen hit, amelyik úgy elvileg Istenre bízza magát, de azért beletesszük a borítékba is azt a bizonyos összeget, azért azt is csak odaadjuk, mégiscsak a biztonság kedvéért, és abban reménykedünk meg az emberben, aki intézi az ügyeket. Hogy is van ez, testvérek? Kiben bízunk mi akkor igazából? Valóban Istenünk, Urunk, nekünk az az Isten, aki Jézus Krisztusban kijelentette magát. Mindannyian úgy indulunk el, hogy emberekben bízunk, és ezt látjuk a társadalmunkban is, hogy aki jól helyezkedik, és akinek jó összeköttetései, jó kapcsolatai vannak, akinek nagy az önbizalma, az boldogul, az előbbre jut. Persze, hogyha valaki vallásos, az hát vallásos kérdésekben Istenhez fordul, de egyéb dolgait illetően ő is csak az emberekben bízik. Pedig a szentségben az növekszik igazán, és egyáltalán lelkiekben az növekszik és gazdagodik, aki egyre kevésbé bízik önmagában, másokban, és egyre inkább csak Istenben bízik. Nem azt jelenti ez, hogy akkor rossz hiszemű és gyanakvó mindenki mással szemben, hanem azt, hogy életünk irányítását és a problémáink megoldását, a segítséget, a szabadítást, az irgalmasságot és az igazságot egyedül csak Istentől várjuk. És aki így fordul Istenhez, az megtapasztalja, hogy frappáns válaszokat tud Isten adni a benne bízóknak. Nem engedi megszégyenülni azokat, akik ilyen hittel fordulnak hozzá. Aki kapkod össze-vissza, annak sorozatos csalódásokban van része. Aki viszont rámer állni erre az útra, az csodákat él át. Testvérek, vagy hisszük, hogy ami embereknél lehetetlen, az lehetséges az Istennél, vagy pedig valljuk be becsülettel, hogy hitetlenek vagyunk. Hogy sokkal inkább bízunk magunkban, emberekben, összeköttetésekben, és nem merünk igazán bízni az Úrban. És valljuk meg, hogy ez bűn. Valljuk meg azért, hogy ebből a bűnből is megszabadíthasson bennünket Isten, és felszabadíthasson bennünket az Isten gyermekeinek a gazdagságára és békességére. Akárhogy változzanak az életkörülményeink, Isten megbocsátó szeretete tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. József is erre az alapra állt rá, és ezen az alapon állva értette meg a testvéreket, és tudta bátorítani és vigasztalni őket. Ezt mondta nekik, hallottuk az igéből, én meghalok. De nem ez a vége József történetének. Szóval így folytatódott a mondata, de Isten bizonyosan rátok tekint. Azaz tovább vezet titeket, megőriz benneteket, feladatokat is ad nektek, de veletek lesz ezekben is. És az igéből az is kiderül, hogy Jákob az apa is, és József is még életükben úgy végrendelkeztek, hogy a földi maradványaikat vigyék vissza az ígéret földjére. De ez nem formaság volt a részükről, hanem hitvallás. Nem Egyiptommal és nem halállal végződik a történet, hanem reménységgel és vigasztalással. És életünk különböző történései közepette mi is biztosak lehetünk abban, hogy van ennek a világnak gazdája, akiről azt olvassuk megint csak az Ószövetségben, hogy a markaiba metszett fel bennünket, aki számon tartja az övéit és igazgatja életük eseményeit. Eléje tehetjük hát a múltunkat, és akkor békességünk lehet. Békességre juthatunk a múltunkkal kapcsolatban is. De reál nézhetünk a jelenben is, minden pillanatban, döntéseink között, fenyegetettségben, bizonytalanságban, mind sikerek, mind nehézségek, nyomorúságok között is, és reábízhatjuk a saját és szeretteink jövőjét is. És hogyha ilyen hittel fordulunk az Úrhoz, akkor átélhetjük azt, amit Jézus mondott, az én békességemet adom néktek. És nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Legyen így. Amen. A 228. dicséretünket keressük meg, és a második verszakának éneklésével kérjük, ó, vonj, Atyám, Fiadhoz engem. A 228. dicséretünk második verszakát énekeljük. Urunk, úgy szeretnénk, hogyha szívből jövően tudnánk kérni azt, amit az előbb énekeltünk a dicséretünkben, hogy vonj magadhoz bennünket. Te látod, hiszen te a szívek és fesék vizsgálója vagy, hogy őszinte, igazi vágyunk ehhez, vagy sokkal inkább másfajta kívánságokkal és vágyakkal, és másfajta gondolatokkal van tele a szívünk és a fejünk még mindig. Te látod, Urunk, hogy mi vagy mik fontosak számunkra, hogy mikről gondolkozunk úgy, hogy azokra van szükségünk, mik azok, amikben a békességünket, a boldogságunkat megtalálni véljük. Te látod, Urunk, hogy hol tartunk, hogy valóban a Te gyermekeid vagyunk-e. Te látod azt, hogy igazán bízunk-e benned. De azt szeretnéd, hogy mi is lássuk meg azt, hogy hogy is van ez a mi életünkben. Mert tudod, hogy fontos nekünk is szembesülni ezzel, hogy valóban benned bízunk. Vagy talán csak mondjuk mi is, hogy Uram, Uram, és közben annyi minden mástól várjuk a segítséget, a boldogulást, a békességet. Urunk, arra kérünk, segíts most nekünk abban, hogy őszintén válaszolni tudjunk erre a kérdésre neked. és köszönjük, hogy még most is megvallhatjuk, hogyha nem tudunk valóban bízni benned. És köszönjük, hogy ez a gyógyulás útja. Kérünk hát ehhez is tőled erőt, hogy tudjuk kimondani, hogy bűnnek tudjuk tartani, és így tudjuk azt megvallani neked. És így kérjük irgalmadat, kegyelmedet, és tudjunk abba igazán belekapaszkodni. Könyörülj meg így rajtunk, akik keresztényeknek mondjuk magunkat, akik legalábbis azt gondoljuk magunkról, meg szeretnénk, hogyha mások is azt gondolnák, hogy mi benned hiszünk, és benned bízunk. De hadd lehessen ez valóban így az életünkben. És így könyörgünk mindazokért, akik között élünk, családunk tagjaiért. Hadd tudjunk úgy élni közöttük, hogy rajtunk keresztül a te világosságod, a te szereteted eljuthasson hozzájuk. Így imádkozunk a munkatársainkért, a szomszédainkért, a munkahelyen és a különböző közösségekben való tevékenykedéseinkért és forgolódásainkért, hogy ott is a te világosságod áradhasson rajtunk keresztül, hogy valóban világítani tudjunk. És így imádkozunk egész népünkért is, hogy hadd juthasson el minél többekhez a te intő szavad, hogy a megtérés és a higgadtság segítene rajtunk. A megtérés, a hozzád fordulás, az irántad való bizalom, ez adna erőt nekünk, és ez segítene rajtunk valójában. Hiszen, Urunk, ha tőlünk nem hallhatják ezt, és ha mi életünkön nem láthatják ezt, akkor ugyan hogyan jut el hozzájuk? Neked ugyan van eszközöd, ezt valljuk, és szeretnénk is teljes szívünkből hinni, hogy neked oly nagy a hatalmat, hogy meg tudod tenni, de azt is tudjuk, hogy rajtunk keresztül szeretnéd eljuttatni a körülöttünk lévőkhöz a te szeretetedről és Jézus Krisztus áldozatáról szóló jó hírt. Könyörülj meg hát rajtunk, hogy megbékülhessünk veled igazán, és aztán így adhassuk tovább ezt a jó hírt, hogy mások is odafordulhassanak végre hozzád. Könyörülj meg rajtunk, és maradj így velünk, hétköznapjainkban is kérünk. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sok szeretettel várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaóra lesz, pénteken 6 órától ifjúsági bibliaóra, és 7 órától pedig bibliakör. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. És hirdetem azt is, hogy még mindig van lehetőség a csendes hetünkre való jelentkezésre. Hadd bátorítsak és buzdítsak mindenkit, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, tehát július 9-től 15-ig lesz Baranyában a harkány melletti lantos lovastanyán, jelentkezni a lelki pásztoroknál, illetve Varga András testvérünknél lehet. Most pedig a 230. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind az 5 verszakával, az 5-et tehát az utolsót majd fennállva. 230. dicséretünk így kezdődik: Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom fele. Ezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.